Csak 38 perc hosszú volt, azt hittem, hogy hosszabban fogtok beszélni.
Igyekeztem, hogy félig befejezzük.
De most pihenő nap van.
Még vannak tartalékdiáink.
Akkor mutatom.
Tulajdonképpen van néhány példa még arra, hogy hogyan választja a Jiva Goszvámi ki a neveket. Ez esetleg érdekel benneteket, hogy ezt mutassa?
Igen.
Főleg, hogy nem azt a végén, de hát van egy kérdésem. Mi volt Sanskrit a rendszerében, ami mi elő? Kell volt? Akkor is szabályozva van, akkor is tanítva van. Ez akkor milyen rendszeren működött?
Maga Pánini 12 korábbi nyelvtanra utal vissza. Tehát ő biztos, hogy nem volt az első, aki a nyelvtant szabályrendszerbe foglalta, de ő a legrégebbi, akinek fenn is maradt a műve. Visszólt a korábbi szövegekre, korábbi grammatikára, és hát beszéltünk magáról a Védánga csoportról, a védikus irodalomnak a Védánga csoportjáról, ami összesen hat típust tartalmaz. Van benne a vyákarana, a grammatika, tehát már abban is eredetileg is benne van. Aztán benne van a csandasz, vagyis a verselésnek a tudománya. A szanszkrit nyelven az időmértékes verselést tehát használ, nem úgy, mint a magyarban nagyon gyakori a szóvégi, vagyis a sorvégi szavaknak, szótagoknak az összecsengése adja a rímen, de a magyar nyelven is létezik az időmértékes verselés, ugyanúgy, mint az ungörökben. A szanszkrit az elsősorban az időmértékes verselés használja, tehát ennek a tudományát is leírja a csandasz, aztán van a siksá, ami a kiejtést tartalmazza, nagyon lényeges, hogy a szanszkrit nyelv helyesen legyen kiejtve, hiszen az egyes szövegek sokszor mantrák, amik hatalommal rendelkeznek, erővel vannak felruházva, és hogyha ezeket rosszul ejtik, akkor az egész áldozati folyamat megfordulhat. Ezért van az, hogy például, amikor egy védikus áldozatot hajtanak végre, akkor többféle áldozópap vesz részt, az egyik recitál, a másik az egyes dolgokat áldozza a tűzbe, de van egy olyan pap, akinek kizárólag az a feladata, hogy figyeljék, hogy nem ejtettek-e hibát, és amit véletlenségből hiba lenne, akkor ő mondja a korrigáló mantrát. Tehát a siksá, a kiejtés, az rendkívül fontos. És akkor, mutatom még ki? A nirukta, a jelentés. Igen, ez is egy elég lényeges. Nirukta, vagyis a szavaknak a jelentése. És akkor ez tehát a négy, ami nagyon közvetlenül a szanszkrit nyelvhez kapcsolódik. A másik kettő, a kalpa és a zsiótis, vagyis a szertartások és a csillagászati számítások, azok kiegészítik, hogy az áldozatot a megfelelő módon és a megfelelő időben mutassák be. De ezeknek a teljes eredetje nem marad fönn. Ezért Pánimire utal mindenki. És Pánininek olyan nagy tekintélye van Indiában, mind a mai napig, hogy azt mondják, hogy ő nem is csak leírta a szanszkrit nyelv szabályait, hanem szinte előírta. Tehát minden más költő utána Pánimire hivatkozik, amikor úgy gondolja, hogy valami helyesen írt, vagy amikor kritizál egy másik költőt, hogy ugye itt olvashatunk a Chaitanya Charitamritában is, hogy valaki mond egy költeményt, a másik elmondja, hogy mik voltak az erősségei, mik voltak a hibái, akkor általában Pánimire utalnak vissza. Azt is tudjuk, hogy Chaitanya Mahaprabhu nagyon tulajdonképpen, amiután Isvara Puritól avatást kapott, utána kezdte el Krisna neveit énekelve magyarázni a nyelvtant, és ezt végül is aztán Jiva Goswami fejlesztette tökére ebben az előbb állított a Maharimán, amit a Gyakarana című nyelvtan könyvére. De maga a Csitanya Mahaprabhu már nem a pálini nyelvtanját használta, mert pálini után egy csomó olyan nyelvtan született, ami próbált egy kicsit megreformálni, mert hogy láttatok a példát, tehát ez azért ez nem tud ezt mindenki megtanulni, ezt a rendszert, annyira kódolt. Még ma a programozó informatikusok is csodájára járnak, hogy micsoda kódot írt pálini. Úgyhogy voltak későbbi reformerek, akik a nyelvtannak a leírását egy kicsit megújították, és akkor jött létre ez a Kátantra nevezetű nyelvtan, amit több utalás van Csétanya Mahaprabhu életrajzaiban, hogy Csétanya Mahaprabhu azt használta, ez Bengálban egy nagyon népszerű nyelvtan volt. És ettől függetlenül a pálini vonal az tovább ment, de aztán újra rendezték, mert például annyira a tömörségre törekedett, hogy még azt sem mondta el kétszer, hogy most miről beszélek. Tehát azt mondja, hogy van, mondjuk a főnév, és utána mindent odaír, mindegy, hogy összefügg egymással vagy nem, csak hogy ne kelljen még egyszer mondani, hogy most erről beszélek. És akkor aztán ezt újra rendezték, de semmit sem működik annyira jól, mint az eredeti, úgyhogy ezért mind a mai napig ezt Indiában nagyon szeretik használni. És aztán ott van a Govardhan, a Govardhan falu nevezetű hely, a Govardhan hegy közelében, ahol Gopiparanadana Prabhu és aztán Matsyavatar Prabhu elkezdték a Harinámamrita gyakorlata alapján tanítani a oktákat. És amikor 2007-ben én éppen erről a Harinámamrita gyakorlatáról írtam indológiáról a szakdolgozatomat, akkor Asasakimat a Jiugat, akkor a rektor a főiskolán, Magyarival elküldött minket Indiába, hogy akkor nézzük meg eredetiben, hogy működik egy ilyen iskola. És akkor ez egy kalandos egy hónap volt, Govardhanban, amit ott töltöttünk a fiúiskola mellett, és hát ez egy 3 éves bentlakásos iskola volt akkor, és Matsyavatar Prabhu nagyon sokat mesélt nekünk is, és részt vettünk az órákon, hogy ez az egész nyelvtan hogy működik, és tulajdonképpen azok a bakták, azok nagyon szépen meg tudták ez alapján tanulni, Jiva Goswaminak a Harinámamritája alapján tanulni a szanszkrit nyelvtan. Természetesen kellett azért az angol nyelvű magyarázat, amiket Matsyavatar Prabhu szolgáltatott, és most úgy tudom, hogy nem is olyan régen kiadta a teljes szöveget angol fordításra a Matsyavatar Prabhu, úgyhogy végül is ez a Harinámamrita Vyákarana kifejezetten a vajsnavák számára íródott grammatika, ez elérhető. Néha meg szoktak kérdezni, hogy akkor miért nem ezt tanítjuk a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Hát ennek a legfőbb oka az, hogy ahhoz, hogy ez a nyelvtan működjön, ahhoz nagyon a filozófiai tudásra van szükség. Tehát ez nem kell annak, aki ebben a filozófiában nőtt fel, annak nem kell magyarázni, hogy a Szarvésvara és a magánhangzó között mi a kapcsolat, mert automatikusan érti. Vagy van a rövid magánhangzó, azt úgy hívja Jiva Goswami, hogy Vámana. Hosszú magánhangzó, úgy hívja, hogy Trivikrama. Szóval a baktáknak ezt nem kell elmagyarázni, hogy miért hívja őket. De amikor jönnek az utcáról az érdeklődők, akik még nem tudnak, annak mit kell magyarázni. Szóval elmesélni, az már az, az ugye akkor tulajdonképpen filozófia után tartanánk, nem szanszkriton, így is csak 2,5 év van a szanszkritra, közben 12 évig kéne tartani, hogy mondta, és a trapezet egyszerűen csak nem működik itt ebben a környezetben nekünk. De ott a Bóvardon, a Bóvardon is nem működött. Köszönöm szépen a kérdést. Akkor lehet, hogy inkább maradjuk a kérdésekre, mert egy van másnak. Nekem az a véleményem, hogy megtanulni, azt egész élet alatt sem lehet. Tehát a szanszkritot mindenki csak tanulja. Én úgy tudom, hogy ez, talán Gaviram Prabhu mesélte ezt, hogy egyszer Gopi Paramananda Prabhut fölkérték, hogy fordítsa le a Gopal Csampút, és akkor már 20-30 éve volt ez a szolgálat, hogy fordított. És akkor azt mondta, hogy jó, erre nekem 2 év felkészülési idő kell. Tehát a szanszkritot azt folyamatosan tanulja az ember, és mindig tart valahol. Ennek az az oka, szerintem a 12 évet azért írja se a Prabhupád, mert a tradicionális grammatikai rendszerek elsajátítására a hagyomány szerint ennyi idő kell. A mi szanszkrit nyelvtankönyvünk hátulján, amit Kötvényesi Tibor írt, az, hogy 49 év kell a szanszkrithoz. Ez egy másik hagyománynak az elképzelése. Úgyhogy szerintem Damayanti jó jelölt, mert már most 8 évet tanult. Úgyhogy neki még van esély, hogy 49 évet megtanuljon teljesen. Úgyhogy mindig tanulja ezt az ember, mert minden például az, hogy drámát olvasunk, vagy egy szaknyelvet olvasunk, az mindig más. Például én, amikor magával a nyelvtankönyvvel foglalkoztam, akkor kellett lennem egy külön szótárat, ami a nyelvtani kifejezéseknek a szótára, mert ugyanazok a dolgok, amik egyébként más, azok a szavak, amik más jelentéssel rendelkeznek, egyszerűen nem. A nyelvtan egész más jelentenek. Tehát minden tudománynak megvan az saját nyelvhasználati módja, de ha több tudományon szeretnél jártas lenni, akkor ezeket mind külön-külön meg kell tanulni.
Több kérdésem is mondta, a röviden azt mondta, hogy ez a szanszkrit, ez a szó, ez szanszkrit
úgy? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szanszkrita, és utána van egy szandi, azért jön be az S. Szanszkrita, az azt jelenti, hogy tökéletesen megalkotott. Jiva Goswami kezdi a nyelvtankönyvét, hogy Nárayanát Udbhuto hangyam Varna Krama. Ez a hangoknak a sora Nárayanától származik. De van egy másik idézet, amiben magában a Bhagavatamban, amikor leírja, hogy Brahmának a különböző részeiből hogy nyilvánultak meg az egyes hangzócsoportok, amiket itt Damayanti is magyarázott, magánhangzókásra van szó. Úgyhogy több utalás is van arra, hogy eredetileg ez a nyelv, ez Istentől származik, és míg az írásról nem beszéltünk, csak röviden, az írása a szanszkritnak a dévanágari írás, amit mutatott Damayanti, hogy egy szútráról lógnak le az egyes jelek, és a dévanágari pedig szó szerint azt jelenti, hogy déva, vagyis Isten, vagy Istenek, nagara pedig város, tehát az Istenek városából származó írás. Tehát minden nyelv, mind az írásnak van magában az elnevezésben utalás arra, hogy Isten jelen. Egyes verset lehet visszafele is olvasni nyilván, hanem ezek speciális úgy megírt szövegek, hogy lehessen visszafele is olvasni. Itt egyszerűen csak az a szabály, hogy amikor van egy szótag, akkor azt vesszük, és akkor a következő szótagot. És akkor visszafele pedig szintén veszünk egy szótagot, a következő szótagot, tehát nincsen a különbség ennél több. Az, hogy ennyire árnyalt jelentést kihozni belőle a költő, az annak köszönhető, hogy egy darab szanszkrit szónak rengeteg megfelelője van. Szóval még most manapság már a hallgatók ilyen digitális szótárakat használnak, de így még öreg csontjaim van, emlékszem, amikor ilyen nagy papír szótárt használtuk, ilyen vastag volt, még Indiában is vittem magammal, mert úgy féltem a szanszkrit vizsgától, hogy inkább elvittem a szótárt, hogy mire az öröknek megtanuljam, amit meg kellett jegyezni belőle. És az azért volt ilyen vastag, mert van egy ilyen vastagbetűs szócikk, és ennyi jelentés. És akkor veszel egy mondatot, és akkor mondjuk öt szóból áll, és akkor mindenhol be kellett tenni egy ilyen kis jelzőkét, hogy ha ez ezt a szót jelenti, akkor ez azt a szót jelenti, akkor ez azt a szót jelenti, össze kellett nézni, hogy jön ki az értelem. Szóval így tudják ezt megcsinálni, hogy egy nagyon, tehát azért általában ezt el is kell magyarázni, hogy jön ki az a jelentés. De ez a sok jelentés, ezt nem soroltuk föl, pedig ez is hozzájárul, ez a sok jelentős, hogy egyik szó nem sok a jelentése.
Miért nézik
például
az
átmaránk, ugye az átmaránk versben? Igen, az átmaránk versben a magyarázatban ezt írják, hogy miért. Tehát egyszerűen ezt megnézni, a legtöbbnek más jelentése van, igen. Igen, a szavak azok visszavihetők, szinte minden szó, nem az a szers, de nagyon sok visszavihető egy igei gyökre. Ezt az igei gyököt mi nem használjuk a magyar nyelvben, mert mi mikor csak úgy mondani akarunk egy szót, hogy mondjuk olvas, akkor általában az egyes szem harmadik szemét használjuk, hogy ő olvas. De hogyha ez a szanszkritban, ez egy ige gyök, mondjuk mintha azt mondanám, hogy hol. Szóval nincs ott, hogy ki, mikor, hol, csak az, hogy ez a cselekvés, ez a tevékenység, hogy olvas. És utána ebből az ige gyökből lehet további szavakat képezni. Tehát mondjuk, mint a júcs. Azt jelenti, hogy eredetileg a júcs azt jelenti, hogy igába költ. Tehát van egy, mondjuk egy ököl, és azt befogja az igába, ekkor ezt az igét használják, hogy júcs. És akkor ebből csinálják azt a szót, hogy jóga. És akkor a jóga azt jelenti azt, hogy az ökrök összekapcsolnia az a járómmal, köszönöm. Ötök összekapcsolja a járómmal, igába köti. Ez a jóga összekapcsolt. Igáz. Ezért szokták azt mondani, hogy a jóga az az elmének az igázása. De ahogy ugye a Prabhupád leggyakrabban interpretálja, a jóga összekapcsolódása a legfelsőben. Tehát ez mind-mind benne van, de ha ismered, hogy mit jelent a júcs eredetileg, akkor ezeket így ki lehet belőle bontani. És utána még ezt a szót tovább és tovább és tovább lehet képezni. És akkor azok mind további jelentés árnyalatot adnak.
Valamikor is van, mint rá kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy biztos, hogy nagyon fontos, ha valamit rá, milyen hangulatban énekeljük, elkerüljük a sértéseket, de gondolom, is nagyon fontos, hogy hogy jelentjük ki, és a sokfajta kérdés van.
A magyarok nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert ezt már többször mondtam, ma is, hogy a magyar nyelvnek a, nem csak az hasonlít a magyar szanszkritra, hogy ugyanúgy írjuk le, ahogy kiejtjük, hanem az is, hogy maga a hangkészlet, amit mi magyarok ejtünk, az nagyon közben áll ahhoz, amit eredetileg, akik szanszkritul beszéltek, ejtettek. Tehát van, aki, tehát például egy angolnak, aki a angol anyanyelvű, annak nagyon nehéz szépen ejteni a szanszkritot, ez a rr, meg ezek a köztes hangok, amik az angolban vannak, ezek nem azok, amik a szanszkritban vannak. De aki magyarnak született, magyar az anyanyelve, az rendkívül szerencsés helyzetben van, mert nagyon pontosan tudja kiejteni a szanszkrit nyelvet, és tényleg csak néhány apró szabályt kell megjegyezni. Ezek közül a legfontosabb az az, hogy a szanszkrit nyelven soha nincsen E betű. Tehát a szanszkrit nyelven csak E van. És akkor amit E-vel látunk, az E-vel egy. Az, hogy a R hang, vagy a Krsnában, azt lehet ilyen vissza a szállgatás felé irányuló nyelvtartással ejteni. Ez az egy, ami nincs benne a magyar nyelv hivatalos hangkészletében, de hát most már a Krsna az egy magyar szó is lett. Úgyhogy végül is ezt azt szokták mondani, hogy lehet így ejteni. És akkor a ráma az megint. Az, hogy nekünk van rövid A, hosszú A, ez nagyon sokat segít. Legközelebb egyébként a magyar nyelv a bengáliaknak a kiejtéséhez áll, mert ők azok, akik az A-t ilyen zártan ejtik, hogyha mi A-t mondunk, akkor van, aki úgy érti, hogy mintha O-t mondanánk, annyira zárt, és ők is ugye eléggé olyan O-sak a szem. Nekem vannak bengáli barátaim, és akkor mindig írjuk, hogy tanítsak valamit magyarul, és akkor megtanítottam, hogy jó éjszakát. És akkor kimondtam, hogy úristen, te hány éve beszélsz magyarul, annyira tökéletesen van, semmi akcentusa nem volt. És mondom, hát ez van, annyira közel áll a két nyelvnek a hangkészlete. Úgyhogy szerencsések vagyunk, hogy ott van a Prabhupádaimnak a végén, egy oldalon össze van foglalva, hogy milyen helyes kiejtés. Úgyhogy én mindenkit bátorítok, hogy azt nézze meg, mert időről időre ismételje újra a dalos könyvből az énekeket, amiket megtanul, mert ugye néhány dolgot így berögzítünk, és akkor úgy marad, de akkor ezekkel lehet javítani egy kis tudatossággal. Mi mehetünk?
Mondjuk 9-ig pár perc, és
akkor... Csak gyakran vannak a szanszkrit szövegekben az az eni egymás mellett, és akkor az...
Eni?
Igen, és azoknak ilyen hivatalos ejtés.
Tehát amikor az eni egy csétanyában eni van.
Jagja, vagy akkor jagja, vagy
jagja. Ja, a, az a hullámos, tehát nem az eni y, hanem a hullámos eni és j. Igen, ez a legvitatottabb kérdés. A hullámos N az innyel ejtett orr. Innyel ejtett orrhang, vagyis a ny. Olyan, amikor azt mondjuk, hogy kincs. Mikor a csére áll be a szájon, akkor az N-nek eleve ilyen nyösen ejtünk kincs. Szóval ez a hullámos N, ez a ny. A J-t minden esetben J-nek kell ejteni. Tehát, hogyha ezek egymás mellé kerülnek, akkor az nem fordítva. Ugye így ez a J és N. Hogyha J után jön az N, ez lesz Gny. Gnyáma. Vagy Jagnya. Ez az eredeti ejtés. Na most ugyanakkor ez... most nem tudok írni, de hogyha ezt a Devanagarival leírjuk, ennek a két betűnek egy speciálisan összeolvadt jele van a Devanagariban. Tehát tulajdonképpen úgy néz ki, mintha egy külön betű lenne. Nem is lehet fölismerni az eredeti ny és dzs betűket ebből a Devanagariából, ami így összeolvadva létrejön. És azt tudni kell, hogy a dévanágari írást azt nem csak a szanszkrit használja, hanem átvették mai modern indiai nyelvek is, nem az összes, tehát már sokan volték Indiában, láthatjátok, hogy a reptéren is rengeteg dévanágarit láthatunk, mert maga a hindi nyelv, Indiának az egyik hivatalos nyelve szintén átvette a dévanágarit, vagy hogyha Közép-Indiában vagy Maharashtrában, ott is a dévanágarit használják, de egy egészen más nyelvet mondanak. Szóval azok a nyelvek, amik átvették a dévanágarit, átvették a dzsnyönek ezt a kombinált jelét, viszont nem pontosan úgy ejtik. A hindi anyanyelvek azok dzsnyönek ejtik, jagya, gyána. És így ez aztán visszamegy a szanszkrit szövegeknek a kiejtésére is. És ezért van az, hogy így is hallhatjuk meg úgy is. Úgyhogy én általában azt szoktam mondani, hogy ez végül is szabad döntés, hogy ki melyik ejtéssel érzi komfortosabbnak. Valaki nem is tudja ezt a dzsinyat rendesen kimondani. A zingológián még azt is hallottam, hogy akkor mondjon dzsinyat. Tehát még az sincs, gyadnya, dnyána, még ez sem átávol az eredeti ejtéstől, de azért vannak részek a gitában, ami elég egyértelművé teszi, hogy dzsnyána, az dzsnyána. Például amikor mondja Krisna, hogy az a tudás tad dzsnyána, akkor a D az automatikusan G-vé válik, úgy van leírva. Tad dzsnyána. Na most ezt nyilván nem úgy kell kívánni, hogy tad dzsnyána. Tehát akkor mi értelme, hogy a D G-vé válik? De mondjuk ezek a helyek mutatják, hogy a dzsnyána lenne az eredeti, vagy ehhez közeli valami, ahogy kijelentették. De mondom emiatt, hogy a legtöbb indiai sem dzsnyönek, hanem dzsnyönek mondja, én azt sem tartnám hibásnak valaki
mondani. És azért ugye Prabhupád meg a bengáli szerzős, így gondolok, Csakria.
Így van, így van. Igen, hogy neki aztán megint meg volt a saját bengáli anyanyelve. Például nekem az volt az egyik meglepő, amikor volt egy indiai tanár az egyetemen, és akkor mondtam neki, hogy na most menjünk Krisna, hogy a Nisingali ünnepségre. Ki az a Nisingali? Mert ugye az Nrsimha, de ez is egy bengáli, hogy egy Nriből kiesik a rő, mert a modern indiai nyelvet nem szeretik ezt a sok más hangzó torlódást, ami a szanszkritban van. Kshetra, az a hindiben lesz két. Tehát kiejti, szóval a nriből maradni, ugye a szimhából meg lesz a szing, mindenki is meg egy Mr. Singet nyomom. Ugye ez a szing, ez a vezeték még, hogy szing, ez a szimha ejtése a modern nyelvekben. És akkor erre jön a bengáliaknak az esesítő missziója, hogy ugye minden essel ejtenek ezek, és még lesz a simha, mi simha, ahol nr-szimha. Ez ugyanaz a szó, csak egy kicsit más tájszólással. Akkor szeretném visszaadni Sivarán Maharásnak a szót. Nagyon szépen köszönjük a lelkesítő jelenléteteket, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Kérünk benneteket, hogy adjátok az áldásokat Damayantinak, mert már jövőre lesz ez a szanszkrit érettségi, úgyhogy szükség van a bakták áldására, hogy ezt a feladatot ügyesen elvégezze, és aztán valóban a vágyai szerint le is tudja foglalni a bakták szolgálatában. Köszönjük szépen!